ember ez, akinek majd baja lesz belőle, hogy a világra jött. Különben is a vizsgálat még százfélét deríthet ki, sok idő van még gondolkozni, dönteni, leltár csinálok lelkemben, és azon tűnődöm, van-e veszteni valóm egyáltalán. Jól tudom, nem lenni rendkívül unalmas állapot az élet tarkaságához képest, viszont határozottan nagyon sok előnye van. Nem kell beszélgetni, kifogásokat keresni. Azám, ha az ember élvezni tudná ezeket az előnyöket, életen és halálon túl valami harmadik állapotban, hogy ne tudna rólam senki, ahogy a mennyei riportban álmodtam. És ha mégis tévedtem? 10-re befut az első látogató, égtelen jókedve van. Na, öreg, kitaláltál valamit, hogy lustálkodhass! Nagyra vagy azzal a kis fejfájással. Tudod, mind mentem én keresztül? Délre egész kis társaság verődik össze, mindenki hozott valamit, virágot, ennivalót, ital, déli gyümölcs, ananászkonzerv, pezsgő, 3:30 felé 3 újságíró kolléga a lapoktól zsivaj kiabálás. Nagyon is jókedvűek vagytok, gyerekek, gyerekek! Ez már túlzás. Kicsit feltűnő, hogy mindannyian egyformán ragyogtok a derűtől. Nagy csöndben voltatok ti, mielőtt bejöttetek hozzám, és nagy csöndben lesztek, mikor kimentek. És az újonnan jötteken már látom, hogy az ajtó előtt, mikor beléptek, megálltak egy pillanatra, és állarcot vettek fel. Tekintetüket nevetésre állították be, a torkukat öblösek köszörülték. Eltűnődve fordulok az ablak felé, és Pista fejét látom, aki a hátam mögött áll felesége mellett. Az arca elnyúlt, szájszögletei komoran lebiggyednek, felesége valami súghatott éppen. Pista nem fordul felé, biccent, ugyanakkor lemondóan legyint a kezével. Hangosan felnevetek, megütközve néznek rám. Semmi, semmi, valami eszembe jutott. Na jól van, mégis iszom egy Stamperlivel. Adjatok! És kezdődnek előről a szertartások. A rugós tű fél óránként bepattan Ujjamhegyébe. Utána a röntgenszobába megyek, fogó közé szorított fejem, 3 oldalról is fotografálják. Délfelé jelentik, hogy cukrom nincs. Na ja, akkor gyerünk a szemészetre. Megint az elsötétített szoba, a szemtükör, a látótér korong, piros és zöld foltok. Fásultam, várok, nem kérdezek semmit. A szerény, udvarias szemész mondja meg, hogy egyik szememen további 1,5 dioptriát romlott a papilla. Egy keddi napon hivatalosan értesítenek, hogy egyelőre elhagyhatom a klinikát, kialakult eredmény nincs, minden 5 napban jelentkeznem kell. Imre jön értem, és közli, hogy szobát vett ki nekem a svábhegyi szanatóriumban. A szanatórium előkelő és csendes, kora tavasz van, alig vagyunk 20 a hegycsúcsra épült palotában. Még nem tudják, hol vagyok, 2 egész nap telik el tökéletes magányban. Nehéz délelőttök, a halba sem megyek le. A reggeli rosszul létek nem rövid rohamok többé, ebédig tart az önkívülethez hasonló tompaság. És mi alatt odabenn a koponya sötétjében lassan és szívósan dolgozik a végzet, odakünn megmozdul az a csodálatos valami, rejtelmes módon átrezdül a külső világ. Bent a csontfalak közt valami történik. Egy ponton megindul valami folyamat, nem lehet tudni egyenlőre hol, belül a félgereszt 2/4 közt, vagy alul a lapos agyfenéken, elől a kérgen, vagy belül a szürke állományban. Lehet hátul a 2 pótagy valamelyikén, de lehet lejjebb is a nyúlt velő felé. Izgalmas szerencsejáték, hogy a csontrulett melyik rovátkájában áll meg a golyó?
Hallottad, Karintival, mi van? Na, mi lenne? Éppen csak vége van. Kész. Hát elmegy ez is. Na, hála Istennek. Te! Meg lehetne próbálni Ferit a helyére, de a lapnál.
A kis budai utcán ábrándozva jön lefelé a finom lírai költő. Rólam olvasott valamit, meg van hatva, végfut emlékein. Könyv szökik a szemébe, érzelmek találkozás.
Ezt meg kellene valahol írni, az Isten is nekrológnak teremtette. Halála után odaadom a szemlének, igen, ez szép lesz kezdetnek, tulajdon novelláját idézve, a kisfiú, aki összerakott állvány tetejébe mászik, hogy ott trikójából elővegye gyerekkori hegedűt, és ebben a pillanatban összedől az egész építmény, hűt a gyönyörű. Egy nekrológban az egész élete benne van.
És egész komolyan elérzékenyedik.
Bécs keresi a vonalat.
Jézus Mária, mi van magával? Most beszéltem Jenővel, hát maga nem értesít engem, hogy pangásos papillája van. Egy óra múlva indulok magáért. Rémes, hogy valaki ezt csinálja. Hogy lehet ilyen? Két hete tudja, és eszébe nem jut,
bocsánat,
hogy...
három perc bontok.
És újra Bécs. Reggel 10-re jelentkezünk a klinikán. Itt, ezen a lépcsőn álltam 3 héttel ezelőtt. 3 hete csak. Hihetetlen, annyinak tűnik, mint egész életem odáig. Mint valami groteszk viccet dobtam oda, hegyke ötletemet, nekem agydaganatom van. Az a makacs gyanú kínos, hogy akkor kezdődött az egész, mikor ezt kimondtam. A dolgok azáltal lesznek, hogy nevet adunk nekik, és ezzel lehetségesnek tartjuk őket. A valóságot az emberi képzelet teremti. Végre jön Pötzl a tanár. Jól tudja, ki vagyok, édesapja Bécs egyik legismertebb humoristája volt. A vizsgát most nem óvatos enyergő játék, mint otthon, ahol mindenki ismer és szeret, mindenkit ismerek és szeretek. Ezeknek eset vagyok. Semmi más. Olyan vagyok, mint a katona, akit beöltöztetnek és kiképeznek, mielőtt a menet századba osztják. Vagy mint a bűnös, akinek hivatalos ítélete még nem érkezett le, de már el van marasztalva, büntetését voltak éppen már megkezdte. Egy délelőtt egész új dolgokat kezdenek, szaglásomat veszik elő, meg tudom-e még különböztetni a fokhagymát a szamócától. Ínyemet vizsgálják, nem zavarodtak-e össze az ízképletek? Végre furcsa kérdések következnek, hirtelen kell felelnem, összeadatnak, kivonatnak, íráspróbát vesznek, majd megkérdezik, tudom-e, ki volt Napóleon. Mi ez? Intelligencia vizsga? Beszéd és értelem gyakorlat? Hát már itt tartunk? Itt bizony. És ettől fogva görcsösen figyelni kezdek, vigyázok, megfontolom minden szavam, minden mozdulatom. Másnap már úgy viselkedem, mint a gyanúsított. Megjátszom, mintha nem tudnám, miről van szó, aztán keserves fáradtsággal olyan reflexet produkálok, mint egy egészséges ember. De nem hagyják magukat félrevezetni, a szép reflexre, amit büszkén kivágok, hallgatnak és tovább vizsgálnak. Befelé járok, és mert nem látok jól, korrigálni se tudom már lépteimet. Folyton lebotlom a kocsi útra, vagy neki megyek a falnak. Szemérmesen a sarokba megyek, vagy órákra elrejtőzöm a hideg mellékhelyiségben. Majd, ha diagnózisom lesz, úgy fog viselkedni, ahogy illik. Egyelőre beteg vagyok, semmi több. Hát aztán. Hát igen, émelgek kicsit, beteg vagyok, ennyi az egész. És ha az vagyok, talán nincs jogom hozzá? Kikeszmergek a kocsiból, odaállok a forgalmas utca szélére, és hányni kezdek hegyként, szemtelenül, szemérmetlenül. Az emberek megállnak, némelyik megütközve csóválja a fejét, mások csak bámészkodnak, egy inas röhög. Csak bámuljatok, hányok! Mit szóltok hozzá? Beteg vagyok, nekem szabad, nektek nem szabad, de... Tessék, itt látható a véleményem rólatok magamról, az egész életemről úgy, ahogy sikerült. De este 8 felé ott ülök mégis a Café de France teraszán. Nem tréfálok és nem káromkodom, már hallgatok, a fejem fáj. Csodálkozva figyelem a fájást, hogy ez is lehetséges, hogy ilyen mértékben lehetséges, és az ember mégis eszméletén van és gondolkodik is. Az acél abroncs, ami a koponyámat szorítja, apró roppanásokkal húzódik össze. Meddig tud még összehúzódni? Számolom a roppanásokat. Előveszem az órám, leteszem az asztalra. Morfiumot kérek. Mondom, nagyon nyugodtan és hidegen és ellenségesen.
Nem lehet. Tudja, hogy nem lehet. Mi jut eszébe? Mit akar azzal az órával?
3 percen belül morfiumot kérek. Habozva, nyugtalanul néznek rám, senki sem mozdul. 3 perc elmúlik, utána még 10. Ekkor nyugodtan elteszem az órát, és imbolyogva felállok. Vigyenek a fiakkerbárba, szórakozni szeretnék. Felszabadulva ugrálnak fel. Senkinek nem árultam el azóta se. A 3 perc elteltével el voltam számva először és utoljára életemben, hogy amennyiben további 10 percen belül nem áll ki a fejfájás, a legközelebbi villamos elé vetem magam. Soha nem derül ki, megtettem volna-e, mert a fájás hirtelen villanásszerűen kiállt. Egy hét múlva, amikor a tanár színe előtt megjelenünk, hogy ítéletemet meghallgassam, kiderül, hogy ítélet még nincs. Pöcsö szeretne még egy kísérletet tenni, hát ha fel lehetne szivatni a folyadékot belső úton, a hólyag összelappadna, felszabadulna a nyomás. Ezüst kenőcsöt ír fel, vízelvonót talán sikerül. Egy hét múlva jelentkezzem. Egy hét sok idő, ragaszkodom hozzá, hogy Pesten szeretném eltölteni. Látogatók serege népesíti be 3 szobámat a Revicki utcai szép úriházban, ahol lakom. Egyre többen jönnek, egyre szól a telefon, és ha fél óráig nem szól, magam veszem föl, hívom a vendéget. A legizgalmasabb emberi képesség a részvét üli orgiáit beteg ágyam körül.
Utazás a koponyám körül.
Karinti Frigyes regényét rádióra alkalmazta Kaposi Miklós.
Az írót Latinovics Zoltán személyesítette meg.